Szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtt a Királyok első könyvéből fogunk az igét olvasni. A 19. rész első 18 versét. Királyok első könyve 19. rész első 18 vers. Így szól az ige. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkor azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beer-Sebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és azt mondta: elég most már, uram. Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjelen át az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgókodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta: jöjj ki és állj a hegyre az Úristen színe elé. És amikor elvonult, az Úr nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr: menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává, azután Jéhút nimsik fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Abia-Mehulai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyébe. És aki majd megmenekül hazája kardjától, az Jéhú öli meg, és aki megmenekül Jéhú kardjától, az Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy hihetjük, hogy ezek a történetek, ezek nem valami mesebeszéd, hanem ezek megtörtént események. Itt játszódtak ugyanazon a földön, ugyanazon nap alatt, ahol mi is élünk, Urunk. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ahogyan akkor is szóltál az emberekhez, akkor is beleavatkoztál a történésekbe, eseményekbe. Ezt most is teszed, ugyanolyan élő Isten vagy tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy, nem változol. Köszönjük, hogy a te igéd sem változik, és köszönöm, Uram, hogy ennek az igének, ennek a történetnek, a te tetteidnek ma is olyan üzenete van, ami maradandó, örökérvényű, és hozzánk is szól. Kérlek, Uram, hogy ezt megérthessük. Ámen. Na hát, már egy néhányszor beszéltünk itt közösen Illésnek a történetéről. Én úgy gondoltam, hogy tovább veszük Illésnek a történetét. Sok mindent beszéltünk már Illésről. Most mentem egy lépéssel tovább. Amikor legutóbb én hirdettem az igét, akkor a Kármel-hegyi eseményekről volt szó. Az idő, ahol most járunk, az időszámításunk előtt 900 vagy 850 évvel. Hát jó régen. Tehát közel 3000 évvel ezelőtt játszódik ez a történet, és egy Istennek egy hatalmas nagy megnyilatkozásán vagyunk éppen túl. Tudjátok, mikor felment Illés és Baálnak 450 prófétája a Kármelhegy tetejére, és azt mondta Illés, hogy figyelj, döntsétek el, hogy kit akartok szolgálni. Döntsétek el. Itt vagyok én építek egy oltárt, itt van ez a 450 proféta, csináljanak egy oltárt, rakják rá a maga marhájukat, én is rárakom az én áldozati állatomat, és amelyik Isten majd tűzzel felel az égből, az az Isten. Azt mondta a nép, oké, legyen így. Ugye a Baál proféták vagdalták mókat, mindenfélét csináltak, és nem csapott le tűz. Illés pedig imádkozott, még leöntötte az áldozati állatot is vízzel, hatalmas nagy tűz, látványosan, szimpadiasan egy olyan esemény volt, ami tényleg az ember életében egy ilyet lát, akkor az maradandó nyomot hagy. Megtörténik az, hogy az áldozatot felemésztette a tűz. Az egész nép, aki ott összegyűlt, nem tudom, biztos jó sokan összegyűltek ott a hegyre, leborultak, és azt mondták, az Úr az Isten. Illés fogta a Baál 450 prófétáját, lemészárolta őket, olyan szép befejezése lehetne itt a történetnek. Egész Illés életpályájának. Milyen jó be lehetne itt fejezni, nem? Illés egyszer csak fellép, oda megy Aháb király előtt, ott kezdődik az élete. Azt mondja, 3,5 évig, vagy nem lesz eső majd csak az én szavamra. Illés táplálják a hollók, Illés táplálja a patak, aztán mikor elfogy a patakból a víz, elküldi egy özvegyasszonyhoz, ott látja, hogy a korsóból nem fogy ki az olaj, látja, hogy a fazékból nem fogy ki a liszt, feltámasztja azt a fiút, aztán látjuk, hogy Illés történetében folyamatosan írtják a profétákat, ez a Jezábel nevű gonosz királynő, írtja a profétákat, Illés megmenekül, és bujkál, mindenhol keresik Illés, mely a környező országban is megvan, és végül megjelenik Illés, történik ez a hatalmas nagy esemény, és azt mondják, itt a vége. Illésnek a küzdelmes élet, a bujkálása, sok fölle alá menés, milyen szép vége lenne a történetnek. És nincsen happy end. És nincsen vége a történetnek. És nézzétek meg, hogy nem, hogy befejeződne Illésnek a története, ott vagyunk a csúcson, és azt mondja valaki, hogy a csúcson kell abba hagyni. Hát Isten nem így gondolja, hogy a csúcson kell abba hagyni. Ott vagyunk a csúcson, és megtörténik ez az isteni kinyilatkozás, és nem, hogy lezárulnának az események ajtajai, nem, hogy befejeződne valami, hanem úgy látjuk mi is, és Illés is azt tapasztalta, hogy olyan, mintha kinyílt volna még egy ajtó. Ezzel a hatalmas nagy csodával kinyílt egy olyan szelep, ami eddig zárva volt. Nézzétek meg, hogy eddig Illés kivel volt mindig szemben? Aháb királlyal. Ő egy báb király volt, egy olyan király volt, aki igazából ő gyakorolta Aháb király hatalmat, de a szellemi tőke, a szellemi irányítás az nem Aháb király kezébe volt, hanem a felesége kezébe, Jezábel kezébe volt, aki a szidóniak egyik leánya volt, és hozta magával nagyon erőteljesen azt a bávány kultust, és azt a bávány imádó szellemiséget. És hiába Aháb volt a főnök papíron, igazából a szellemi súlyt a háttérben mindent Jezábel képviselt. És nézzétek, eddig Illésnek végig Aháb királlyal volt dolga, mindig Aháb király kereste, ő is mindig Aháb királyhoz ment, és most megtörténik ez az isteni csoda, hogy lecsap a tűz az égből, és innentől kezdve Aháb királyról nem tudunk semmit, hanem innentől kezdve fellép Jezábel szemtől szembe, nem lényeg az számára, hogy nem ő a király, nem lényeg az számára, hogy ő csak egy másodrangú idézőjebe, de csak királynő, és nem ő a hatalom igazi birtokosa, hanem fellép, mint aki tudja, hogy én vagyok itt a fajsúly. Én vagyok a fajsúlyos ember, és fellép, és ő üzen egyenes Illésnek, azt mondja, Illés, ahogyan bántál ezzel a 450 emberrel, az lesz a te sorsod a holnapi napon. Milyen érdekes, innentől kezdve, már nem csak egy bábbal van szembeillés, hanem szembe van, szemtől szembe van a gonosznak az egész nagy erejével. Eltűnik a színjáték, eltűnik az, hogy Aháb király szépen mindig előre van tolva, hanem nyíltan, leplezettenül a teljes valójában, gonoszságában feltűnik Jezábel, és ott van Illés előtt.
Illés, amikor ebben a helyzetbe került, körülbelül azt élhette át, hogy nyírbáltam egy hatalmas nagy fát. Ott van egy nagy fa, ez a boáfa, tegyük fel. Levágott rengeteg nagy ágat róla, azt hitte, hogy elvégezte a feladatát, mert ő kiállt az Úr mellett. És amikor feltűnt Jezábel, a gonosz szellemiségnek a gyökere, akkor ráébredt, abban a pillanatban ráébredt Illés, hogy ő nem vágta ki a fát. A gyökér benne maradt. A gyökér benne maradt a földben. Levágott nagyon sok nagy ágat, jelentős ágat levágott arról a fáról, ami az ő ellensége, ami Isten ellensége, ami meghatározó fák, meghatározó ágak, de a gyökér abban a pillanatban, mikor Jezábel fellépett, látta, hogy a gyökér benne maradt, és ezért mondta azt Illés, nem vagyok különb az elődeimnél. Mert minden előző proféta is, mindenki küzdött a báványimádás ellen. Mindenki küzdött azon, hogy ne a Baál profétáké legyen az utolsó szó, és ne az ő szavuk legyen a meghatározó, és azt láttuk, hogy egyik proféta követte a másikat, de igazából gyökeres változást nem tudtak elérni, mert a gyökerére senki nem tudta oda tenni a fejszét. Nem ért oda? És Illés azt látja, ott van a reketje bokorról, és azt mondja, nem vagyok különb a többieknél, mert nem tudtam én is a gyökérrel mit kezdeni. Óriási nagy a baj. Ugyanolyan, mint mikor hát Péteréknek talán nem mondok újat, hát biztos sok ilyet láttak, mikor azt mondja valaki meggondolatlanul, hogy kifestek egy szobát, és egy pár helyen leszedem a vakolatot, ami kezd lemálni, hogy ne arra festjek. És mikor szedi le a pergő festéket, akkor jön vele a vakolat, jön vele az, jön vele még amaz, meg mit tudom, és kiderül, tehát itt óriási a baj. Itt sokkal nagyobb a baj, mint gondolták. Itt nem elég egy festés, nem elég a lepergő festékléteget egyszer egy kis paklival lehúzni, és aztán lehet újra festeni. Hát itt az egész ház valami katasztrofális állapotban van. Mikor szedi le az ember a vakolatot, látja, hogy ilyen újnyi lepedések vannak esetleg a falba, csak valaki szépen bedolgozta, hogy ezt ne lehessen látni. Na körülbelül ugyanazt élt át Illés. Óriási nagy a baj. Átéltetek már ilyet? Szerintem minden ember valahol átéri az életében, hogy úgy érzi, hogy megold egy problémát. Úgy érzi, hogy valaminek a végére járt. Valamit megoldott, és mikor tenné rá az íra a pontot, akkor rájön arra, hogy hát itt sokkal nagyobb a baj, mint gondolnám. Nem lehet befejezni a dolgokat. Szerintem ez minden egyes becsületes embernek a tapasztalata. Minden egyes, úgy mondom, hogy lelki embernek a tapasztalata, aki nem csak testi szinten éli az életét. Én úgy azt nevezem, hogy valaki testi szinten éli az életét, hogy csak az az egy fontos neki, hogy legyen neki tele a hasa, legyen jó a közérzete, se ne fázzon, se ne legyen melege, kényelmes legyen, ne legyen túlfáradt, ne legyen ilyen-olyan, jól érezze magát a bőre. Ez az ember, akinek ez az élete, az testi szinten éli az életét. De az az ember, aki már egy kicsit lelki szinten éli az életét, és azt mondja, hogy szeretném, hogyha az én lelkiismeretem tiszta lenne. Szeretném, ha olyan ember lennék, aki áldás itt a földön, szeretnék olyan ember lenni, aki olyan nyomot hagy, hát nagy nyomot nem tudunk hagyni, vagy ki tudja, hogy mekkora nyomot hagyunk itt az életünk után, de egy olyan nyomot hagy, aki nem tett rosszat a másikkal, hanem inkább a másik javát munkálta. Aki becsületes, aki nem képmutató. És ez az ember már azt mondom, lelki szinten kezdi el élni az életét. Fontos neki az, hogy mint nem csak a testben érezze jó magát, hanem az egész élete, az ő lelkülete mindenben egy jót áraszon. Aki felveszi a harcot, úgy mondjuk a Szentírás azt mondja, felveszi a harcot a öröklött régi rossz természetével szemben. Mindegyikünknek vannak rossz tulajdonságai, vannak a természetünkből fakadóan olyan dolgok, hirtelen haragúak vagyunk, egyik ilyen, a másik olyan, mindenki tudja a saját magát szerintem nagyon jól, hogy kinek mi a rossz tulajdonsága. Én is tudok egy néhányat, sajnos csak néhányat, azért énekeljük az énekbe, hogy vizsgálj meg Uram egy kicsit. Egy kicsit vizsgálj már meg, mutasd már meg, hogy milyen vagyok valójában. Hogy egy többet is lássak a magam rosszaságából. És aki felveszi ezzel az életével, a rossz régi életével a harcot, a gonoszságával esetleg, vagy a saját maga képmutatásával, mindegyikünkben ott van a színjáték. Sajnos, nem tudunk mások lenni, azért, mert egymás között éljük az életünket, és szeretjük, hogyha másokról, vagy ha magunkról jó képet mutatunk, és jó véleménnyel vannak rólunk, ezért a külsőségeket szeretjük rendbe rakni, a belsőség az mindig úgy mondjuk, a belső egy kicsit jó lesz később is. De aki azt mondja, nem jó később, én a belsőt akarom rendbe rakni, a látszott megoldásokkal szeretne szembeszállni, a saját báványaival szeretne leszámolni, és őszinte lelki életet élni. Mi az a bávány az életünkben? Minden olyan dolog az életünkben, ami Isten helyét bitorolja. Minden olyan dolog bávány a mi életünkben, ami Isten helyét bitorolja. Ott Istennek kéne lenni, és én valami másnak szolgálok, valami másnak áldozom az időmet, erőmet, eszemet, egészségemet. Az minden a báványom, ha Isten helyett van. Ha valaki nem akar együtt folyni az árral, ha nem akar a trendekkel együtt folyni, és ezzel tényleg próbál küzdeni, az az ember egyszerűen rá fog arra döbbenni, hogy sokkal nagyobb a baj vele, mint gondolná. Ugyanaz a tapasztalata lesz, mint Illésnek, akinek megvolt a hatalmas nagy tűzoszlop, és hirtelen szembe került Jezábel, és azt látta, hát a gyökér még ott van. Sokkal nagyobb a baj, mint gondolnám. Ez a tapasztalat, ez nem csak Illés tapasztalata volt, hogyha valaki megpróbálja felvenni a harcot ezzel, és nem is csak a mi tapasztalatunk, hanem nézzétek meg Pál apostol miről számolt be, a nagy Pál. Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Miközben a jót akarom cselekedni, csak a rosszat tudom tenni. Mire jut Pál apostol? Én nyomorult ember, ki szabadít mag ebből a halálra ítélt testből? Milyen érdekes, Pál! Milyen tapasztalata volt emberileg? Szerette volna jót tenni? Tudta? Nem. Mindent megpróbált, megfeszítette magát Pál apostol, akarom a jót tenni, de mindig csak a rossz jön ki belőle. Ez egy olyan tapasztalat, amivel minden becsületes lelki, olyan ember, aki lelkileg igényes, találkozni fog. De nézzétek, nem csak Pál találkozott saját magával, a maga Jezábelével, hanem nézzétek meg Péterrel, mi történt. Azt mondja egyszer az Úr Jézusnak, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Aztán egy következő ige szakaszban Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Mivel találkozott Péter? Nagy volt az elhatározás. Akarta ő az Urat szolgálni. És nyomban megszólalt a kakas. És nézzétek, mire figyelmeztet az Úr Jézus. Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Milyen érdekes dolog. Ez egy olyan emberi tapasztalat, amivel mindenki találkozik. Nagyon-nagyon összetett az ember problémája, és aki becsületesen azt akarja, hogy egy tiszta életet szeretne élni, egy olyan életet szeretne élni, ami Isten előtt kedves, és próbálja rendbehozni az életét, és próbálja helyére rakni az ember a dolgait, a lelkében is, és nem csak a körülötte élő dolgokban, nem csak azt szeretné, hogy a szobája ki legyen takarítva, nem csak azt szeretné, hogy a könyvei legyenek szépen sorba, a munkahelyi dolgai legyenek szépen rendben, lekönyvelve, az felkészülve erre-arra, hanem azt akarja, hogy a lelki életem is el legyen rendezve, és rendezgeti a lelki életét, az az ember azzal a szomorúsággal fog találkozni, hogy óriási nagy a baj. Óriási nagy a baj a lelkünkkel. Amikor készültem Pányokra az ifjúsági táborból szolgáltam, összeírtam magamnak az, hogy a Szentírás mit mond rólunk emberekről. Én felfogomnak csak sok felsorolás szinten felfogok sorolni 10 dolgot, és ebből a 10 dolognak a felsorolásából érzékelni fogjátok, hogy nagyon nagy a baj az emberrel. Adós levelünk van, rajtunk van a bűn terhe, rabszolgák vagyunk, hadiállapotban vagyunk Istennel, rajtunk van a törvénynek az átka, betegek vagyunk, tévelygőek vagyunk, az ördög építménye van ellenünk, tüzes nyilakkal vagyunk bombázva, és a halálnak hatalma van az életünkön. És nem sorolom a sort. Ezt ki lehet mindegyiket fejteni. Mindegyikre pontos igehely van, hogyha valaki esetleg kételkedik ezeknek az igazságába, itt van nekem, odaadom majd neki. A Szentírás ezt mondja, hogy ilyen az ember helyzete. Tehát amikor ezzel a helyzettel találkozik az ember, akkor azt mondja, ez túl sok. Ez túl sok. Ez nekem túl sok. Ez képtelen vagyok ezzel szembeállni. Ebbe egyszerűen nem bírok ezzel szembe kerülni. És nézzétek, amikor az ember valóriában rájön arra, hogy milyen állapotban van, pontosan átérezheti azt, hogy Illés miért került a reketje bokor alá. És miért mondta azt, hogy elég, vedd az életem, nekem ez túl sok, és nem bírom. Mert ugyanezzel találkozott Illés. Nem, hogy pontot tegyne a dolgokra, nem, hogy befejezne egy nagy dolgot, nem, hogy elvégezne egy szép életet, hanem még azt látja, hogy nem megy, elég, és nem vagyok jobb az elődeimnél. Dávid király is egyszer volt egy ilyen helyzetben. Csak ő nem olyan, nem egy, hát egy picikét másképp volt ebben a helyzetben. De nézzétek meg, mikor Dávid király vétkezett Becsabéval, tudjátok, meg meglátta a gyönyörű asszonyt ott fürdőzni, megszerette, magához hívta, és együtt volt vele, és utána el akarta tüntetni a nyomokat. A legjobb katonáját hívta, a legjobb katonájának, az egyik legjobb katonájának a felesége volt Becsabé, és ezt a legjobb katonával szépen el akarta tusolni, mikor sehogy nem ment, az lett a vége, hogy ezt a legjobb katonáját, Úriást megölette. Hát ezt úgy ölettem meg, hogy senki ne tudjon róla, csak szólt a hadseregparancsnak, figyeljetek, tudjátok, hogy hol szoktak meghalni az emberek. Küldjétek már oda, ahol a nyílzápor van, meg minden, ott mindenki általában meghal, küldjétek oda. Jó, oda küldjük. És meghalt, ugye Úriás, boríték volt, hogy azon a helyen meghalnak az emberek, mert egy pár embernek meg kell halni, ahhoz, hogy a többi előre tudjon menni. Boríték volt, hát sajnos ilyen a háború, meghalnak emberek. Becsületes volt Dávid? Nem. Nyilván megölte, megölette. Tudta, hogy ott mindenki meghal azon a részen. És azt hitte Dávid, hogy a Becsabé történetnek vége van. Szépen lezárta, elrendezte a körülményeket, minden jó, mehetünk nyugovóra. Igen, ám csak megjelent Nátán próféta. És azt mondja neki, hogy figyelj csak, lehet, hogy úgy gondolt, hogy a színen minden rendben van, és azt gondolt, hogy vége a történetnek, de Isten mindent tud, és sokkal nagyobb a baj, mint gondolnád. Mert nem csak egy ember, nem csak egy nővel voltál, aki nem a feleséged, nem csak egy embert öltél meg álnokú, galádú, gonosz módon, hanem hűtlenül elhagytad a te megváltódat. Elhagytad Istenedet, aki gyerekkorod óta ott volt, amikor küzdöttél a medvével, küzdöttél az oroszlánnal, küzdöttél Góliáttal, akihez mindig odafordultál, amikor egyedül voltál a bárányokkal, mindig ott volt melletted, és érezted a közelségét, őt hagytad el. Ellene vétkeztél. Dávid összeomlott ekkor. Összeomlott. Ekkora a bűnöm. És megírta a 51. Zsoltárt. Olvassátok el, ha hazamentek, 51-es Zsoltárt. Olvassátok el. Dávid összeomlott lelkileg, és azt mondta, olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudok magamon segíteni. Borzasztó helyzetben vagyok. És nézzétek meg, nem tudta Dávid befejezni ezt a szép eltusolását. Illés nem tudta befejezni a Baálakkal való küzdelmet, pedig a Szentírásban, még a Bölcs Salamon a Prédikátor könyvében is azt mondja, hogy sokkal jobb a dolgoknak a befejezése, mint az elkezdés. És milyen jó befejezni a dolgokat. Amikor az ember befejez egy munkát, vagy egy befejezett munkát tud, és azt mondja, megelégedett, hogy ez kész. Az ember nemhogy elfárad, én legalábbis úgy szoktam lenni, még feltöltődök erővel. Befejeztem, kész. Ide nekem még egy valami. Ne, éreztetek már ilyet? Ez az örömnek, a sikernek, a befejezettségnek az ereje. De amikor az ember nem tudja befejezni a dolgait, és ráadásul azt látja, hogy egy sokkal nagyobb kolonc van rajta, amiket én felsoroltam, mert ez van rajtunk embereke, akkor az embernek meg ugyan nem ez az állapot, hogy ide nekem még egy, hanem abba az állapotba kerül, mint Illés került. Végem van, feladom, kész, nincs tovább, hagyjatok engem az egésszel végig. Az egész lelki élettel hagyjatok engem békén, az egész kereszténységgel hagyjatok engem békén, nekem ez nem megy. Ezért szokták azt mondani az emberek, mivel becsületesek az emberek, sok becsületes van, hogy a kereszténység nem nekem való. Mert találkoznak azzal, amivel Illés találkozott a reketye bokor alá, hogy nekem nem megy, és meglátja azt, hogy ő erre képtelen, és sokkal nagyobb a küzdelem az ellenség, mint amivel ő meg tudna birkózni. Egy kis kitérő. Vajon a mai világunk nem pont ugyanilyen? Nem pont ugyanerre megy rá, hogy ne tudjál befejezni dolgokat? Ügy, ügy után. Gond, gond után. Program, program után. És egyiket se tudod feldolgozni. Nekem az a feldolgozás, amikor én otthon valamit a udvaron dolgozok, vagy a műhelybe, nekem akkor van kész egy feladat, hogy amikor elvégeztem, utána fogom a seprűt, fogom a lapátot, és eltakarítok utána. Ki van takarítva, elrakok mindent a helyére, akkor kész. De amikor én elvégeztem egy feladatot, és még ott van egy kupac törmelék, vagy én nem is tudom milyen maradványok, akkor azt mondom, ez a feladat még nincs kész. És titeket tudjátok, hogy milyen életbe kényszerít bele ez a világ, tudatlanul? Hogy folyamatosan elvégezd egy feladatot, és ott legyenek a kupacaid. Végig ott vannak a kupacok mögötted. Amerre telik a napod, mindig ott egy kupac. Ott van egy törmelék, ott van, ez nem tudod feldolgozni, nem tudod eltakarítani, nem tudod a gondolataidba rendezni az eseményeket, mert esemény után jön. Gond után jön. Ebben élsz. Vajon ez Istentől van ez az életmód? Én azt gondolom, egyáltalán nem. Ezért van, mert az emberek ezt érzik, és sokszor mi is ezt érezzük, hogy halálos fáradtság van rajtunk. Ugyanaz a halálos fáradtság van rajtunk, mint Illésen, mert nem tudjuk befejezni a dolgainkat. Na nézzük, hogy mit tehetünk. Eddig volt a szomorú korkép. Akkor mit csináljunk? Mert hisszük azt, hogy a Szentírás megadja erre a választ. És a Szentírás az evangélium. A Szentírás örömhír. És a Szentírás olyat mond nekünk, ami alapjaiban megmutatja, hogy mit kell, hogy tegyünk. Na nézzük, mit csinált Illés. Hát először is ott volt a kiterülve a reketje bokor alatt. Egy angyal oda ment hozzá, és ezt mondta, kelj fel és egyél. Másodjára is ott volt egy lángos, meg víz. Másodjára is oda ment az angyal, és azt mondta, kelj fel, egyél, mert erőt felett való út úr áll előtted. Aztán elment Illés 40 napig, elment a Hóreb hegyére, és ott megkérdezi tőle Isten, mit csinálsz itt, Illés? Elvonult a sok minden természeti jelenség, és végül szelíd hang, és megkérdezi Isten, ugye, hogy mit csinálsz itt, Illés, megint? És elmondja aztán Illésnek a feladatot, kent fel Hazáért, Jéhút és Elizeust. Ennyi történt. Mi ebből nekünk a tanulság? Mi az, amit egy átlagos bibliaolvasó erről le tud magának szűrni, és mi az, amire azt mondjuk, hogy Isten nekünk ezt üzeni, hogyha ebben a nyomorult helyzetben találjuk magunkat, bármikor az életben, hogy azt mondjuk, hogy elég nekem túl sok, mert azt hittem megoldottam valamit, és még nagyobb probléma jött. Mi az, amit egyszer először is megállapíthatunk? Az erőnk felett való út, ami Illésre várt, már nem Jezábel ellen szólt. Nem az erőn felett való útja Illésnek, már nem Jezábel felé tartott, hanem kifelé tartott az erője felett való út? Isten felé. El kellett, hogy menjen Istenhez. Amikor te ott fekszel a reketje bokrod alatt, és azt mondod, hogy semmire nincs erőm, akkor tudd meg, hogy arra se lesz erőd, hogy Istenhez kiáltsál szinte. Nincsen arra, nem akarok még egyszer Istennel próbálkozni. És akkor jön oda hozzád egy angyal. Oda fog jönni Isten angyala, mert Isten soha nem hagyja el az övéit. És annyi erőt fogsz kapni tőle, hogy megted az erőd felett való utat, amire magadtól nem lennél képes. Mert amikor annyira ki van az ember terülve, mikor úgy a tékozló fiú is ott volt a moslékos vájúnál, nem magától volt neki arra ereje, hogy visszamenjen az atyai házhoz, hanem Isten adott neki erőt, hogy átgondolja, hogy de hiszen az apámnál még a béresek is jól laknak. Akkor Isten fog rajta segíteni, és megadja a lelkedbe azt az erőt, hogy Istenhez közeledjél, nem az ellenséged felé, akkor neked már nem az lesz a dolgod. Ez az egy. A másik. Lesz majd más, aki elvégzi a feladatot. Nem minden feladatot neked kell elvégezni. És ez a harmadik tanulság, a második az, hogy lesz, aki más elvégezze a feladatot, ami úgy látsz, hogy kell. És a harmadik, ami a legfontosabb, és szerintem ezt gyökeresen bele kell vésnünk a szívünkbe, és furcsa ezt mondani egy lusta világnak. Hiszem azért, hogy nem vagytok lusta emberek, de ezt egy világban furcsa kimondani, nem mindent neked kell elvégezzél. Képzeld el, nem mindent neked kell elvégezni. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem kell elvégezzél, mert nem a te feladatod. És nézzétek meg, amikor ott áll az ember az összetett problémája felett, amiket felsoroltam azt a tizet, a bűn, a rabszolgaság, és látja magából, hogy nem képes a jóra. Plusz azokat a bűnöket, amelyeket már eltusolni se tud. És látja, hogy már mindenkivel haragban van, Istennel kezd szemben is. Ennek a dolognak a rendbehozatala nem a mi feladatunk. Mert ezt a dolgot már valaki rendbehozta. Ennek a dolognak a feladata, a rendbehozatala Jézusé volt. Ő tudta ezt megtenni. Mi látjuk, szembe vagyunk vele, és Jézus is látta. Jézus látta, hogy nekünk azt a sziklát elmozdítani ugyanolyan lehetetlen, mint az asszonyoknak húsvétkor elmozdítani az Úr Jézus sírjáról azt a sziklát. Lehetetlen. Mi nem tudunk a mi problémánkkal szembenézni, ha becsületesek vagyunk. Mi összeesni tudunk, bevonulni a reketje bokrunk alá, mint Illés. Nem tudjuk rendbehozni. De Jézus volt az, aki rendbehozta. Ez az ő dolga volt. Jézusnak volt az a feladata, hogy a valódi szellemi hatalmasság Jezábel ellen forduljon. Nem a mi dolgunk. Mi megláthatjuk az ő agyarát, megláthatjuk azt, hogy ránk vicsorog, és egyszer csak szembe találjuk magunkat vele, mikor már nagyon kihúzzuk nála a gyufát, csúnyán mondva. Nem nekünk van vele dolga. Úr Jézus, neked van vele dolgod, ezt lehet mondani. Ő volt az, aki elrendezte a dolgainkat. Az Úr Jézus volt az, aki minden ügyünket, minden nehézségünket rendbehozta. Az összes bűneinket, képmutatásunkat, gonoszságunkat, öröklött rossz, óemberi rossz természetünket, ő volt az, aki függött értünk a kereszten. Nem tudjunk magunkat megváltoztatni. Ő viszont teljesen újat adott. Ő viszont teljesen újat hozott. És az az embernek ahhoz kell hit, amikor ott van elterülve, és ott látja az ő problémáját, látja, hogy bajban van, és azt mondja, Uram, köszönöm, hogy mindezzel neked van dolgod. Mindezzel neked van dolgod. Én tehetetlen vagyok. És kinyújtja Jézus felé a kezét. És Jézus befejezetten, ő befejezett munkát végzett, teljesen, ő adja az ő jobbját neked. Egyetlen egy dolog, ami még a végén ehhez hozzá szeretnék nektek tenni. Igyekezzetek bemenni abba a nyugalomba, amelyet Jézus elkészített számotokra. Ne terheljétek túl magatokat olyan lelki dolgokkal, és olyan dolgokkal, amelyeket látjátok, hogy probléma nektek, amikre Jézus harcolt meg. Ne tegyetek olyat. Még egy utolsó, csak elmondok a hét, nem szoktam sűrűn igéhirdetést hallgatni, de a héten volt egy alkalmam, amikor tudtam igéhirdetést hallgatni, és hallgattam Cseri Kálmántól egy igéhirdetést, és nagyon megragadt engem egy dolog, az csak egy nagyon tényleg egy apróság, idősekről beszélt, idős emberekről, és a jó időskorról beszélt. És azt mondta Cseri Kálmán, hogy sokan, mikor elérik azt a kort, hogy nyugdíjba mehetnének, akkor nem mennek nyugdíjba, hanem ugyanolyan erővel végzik a dolgokat, mint hogyha 20 évesek, 30 évesek lennének. Teperik, csinálják, dolgoznak a kertben, mennek a munkahelyre, ezt, azt, mennek. És én nem szoktam Cseri Kálmánt hallani, de nagyon-nagyon határozottan azt mondta, vétkeznek ezzel ezek az emberek. Azt mondta, hogy ezek az emberek vétkeznek ezzel. Mert mikor eljön egy bizonyos életkor, nem tehetik meg, hogy ugyanazt csinálják, mint amit 20-30-40 évvel azelőtt. Mert annak az életkornak más a feladata. Akkor már nekik nem kell azt megcsinálni. Nem kell megcsinálni. Hanem egészen más dolgokat kell csinálni. Onnantól ki kell engedni a szerszámokat a kézből, azt mondta. Nem szabad ugyanazokat a szerszámokat benne tartani. Azért, mert az a kéz onnantól szabadnak kell lenni arra, hogy felemeljék Isten felé. Hogy gondolkozzanak az örök életen, gondolkozzanak az elköltözésen, gondolkozzanak azokon, akik itt vannak, és akikért imádkozhatnak. Mert akik benne vannak az élet sűrűjében, 20-30-40-50 évesek, akik még gyűrik az igát, és tényleg nagyon nagy, sok gondjuk van még, azok nem fognak tudni úgy imádkozni. És olyan szépen elmondja Cseri Kálmán azt, amiben én is benne vagyok, azt mondja, azok az emberek, akik benne vannak az élet sűrűjében, alig tudnak kiszakítani maguknak időt, hogy imádkozzanak. Vagy az éjszakát kurtítják meg úgy, hogy később fekszenek le. Vagy úgy kurtítják meg az éjszakát, hogy korán kelnek, csak azért, hogy Istennel közösségben legyenek. De mindenképp nagy áldozatot hoznak. De aki befejezte azt az életszakaszt, lezárta, az teheti azt, hogy értük imádkozzanak. Nagyon érdekes tanúság. Egyrészt az időskornak. Másrészt azért gondoltam, hogy ezt elmondjam nektek, mert ebből is azt tűnik fel, hogy nem minden a mi dolgunk. Nem minden a mi dolgunk. És merjük átadni Istennek a kezdeményezést, merjük rábízni Istennek a mi elrontott dolgainkat, merjük rábízni Istennek a bűneinket. Merjük. És nem mi próbáljuk magunkat szépíteni. Hújjunk bele Isten kegyelmes karjába, és aztán majd ő visz minket. És akkor majd ő oda tesz, ahova kell. Menjetek be Isten nyugodalmában. Amen.